Szerintetek mi a gyülekezetnek az értelme? Vagy éppen, hogy mi a célja? Vagy mi a haszna? Vagy egyáltalán mi az, hogy gyülekezet? És most legjobb az lenne, hogy hasznos csinálom, hogy Laci múltkor, akkor feltesszük így a felmérést a menti.com-ot, aztán mindenki megírja, hogy szerintem mi. Lehet, hogy is van olyan fajta, nem a menti, azért máskor, hogy felé is válaszok. De aztán rájöttem arra, hogy mi a múltkor nehezen ment a net, akkor hát most is nehezen megy, hogy nem csináljuk ezt. Hanem csak úgy gondolnék, hogy hogyan fogalmazzák meg azt, hogy mi a gyülekezet, mi a lényege. És igazából tudjuk azt, hogy a Biblia beszél róla, meg Biblia olvasunk arról, hogy Krisztus megváltásának az elfogadásával, a Krisztusnak a gyermekei leszünk, az ő családjának a tagjai, és akkor azt mondjuk, hogy ilyen szempontból a gyülekezetnek a részei is leszünk. Ezt így szoktuk mondani. És ha az igét nézzük, akkor ez igen beszél is erről számunkra, hogy... igen, oké. Lássatok meg, hogy milyen nagy szeretetet tanúsult irántunk az Atya. Isten gyermekeit nevezett minket, és azok is vagyunk. Nem tudom, mennyire gondolkodtok így, hogy Isten gyermeke vagyok, ez az. Mennyiszer látsz benned, mennyiszer gondolsz arra, hogy igen, amikor elfogadtad Krisztus keresztfalát, mint amin keresztül megadott téged Isten, akkor az ő gyermeke vagy. Én nagyon élvezem ennek az igazság az a végét, hogy azt mondja, hogy annak neveznek, hát meg azok is vagyunk, hát ez természetes. Hogy mennyire gondolkodsz így rajta, mennyire gondolsz ebbe bele? Mennyire evidens számodra mindez? Múlt héten mondta nekem valaki, hogy hát a boroka az annyira hasonlít rá, hogy de hogy nem is igaz. Ugye örökbe fogadott gyerek, úgyhogy lehetne az, hogy nem hasonlít ennyire, de hogy mégis az arcvonás a fej forma egyebek is. Tehát, hogy nagyon sokunkkal a gyerekkor úgy nyomkodjuk, hogy pont aztán jól sikerüljön, de hogy tényleg a sok minden szempontból így nagyon hasonlít, és szeret is mindig közelembe lenni, néha már túlságosan is, úgyhogy néha az, hogy le kell kaparni magamra, hogy akkor legyen ott. De hogy benne van az, hogy igen, a gyermek az ott akar lenni a szülővel. Most még, azt látom, hogy 5 év múlva látom, hogy apa húzzá már innen, de most még örül a közösség ennek. És hogy megvan-e bennünk ez, hogy nem csak Isten gyermeket neveznek minket, hanem azok is vagyunk. Hogy úgy vagyunk, hogy ott akarunk lenni a közelébe. Azt mondjuk, hogy apát napja van, akkor atyák napja is van, Istennek a napja is van. Ezt pedig szokott kihozni, mert lesz annyi, de akkor mégse, csak nem akartam bekiabálni. De hogy úgy állunk-e hozzá, hogy az igeves mondja, hogy hát nehogy azok vagyunk. Na nehogy Isten, és Istennek a gyermekei vagyunk, és gyülekezetben ezt éljük meg igazán. Ja, hogy együtt vagyunk, azt tudjuk, abban tudunk kiteljesedni, hogy milyen jó egy ilyen családnak lenni, milyen jó Isten gyermekének lenni. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy együtt Isten népe vagyunk, amiről most eddig szó volt. Így hezik az 1 Péter 2-ből, 1 Péter 2:9-10. Ti azonban választott nemzetség, királyi vasság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott a titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. És nagyon tetszik az, hogy Isten tulajdonába vett népe. És most erre akkor pont rájön az örökbefogadás, mint példa, ugye, ha már az előttben arra viszont, akkor az legyen. Most szándékosan nem azt hozom példának, hanem mást, hogy még torzabb legyen a kép. Láthatok-e már olyan igazi eszement autóbolondot? Van egy barátom, aki ilyen, aki tényleg ilyen, bélekezésre nem olondnak szoktak, hanem más szóval életik a végét. Tehát ilyen nagyon-nagyon olondon az autókért, és ő neki a Facebook posztja az mindig, szinte mindig autókról szól. Tényleg autómániás. Na és ő egy olyan személy, aki, hogyha megvan egy autó, és tulajdonba kerül egy autó, akkor az simogatja, becézgeti, mosogatja, mindent csinál vele, tehát lesz mindent több időt az Ánkos Jánda felségével. De hogy egyszerűen ott akar, nem csak a tulajdonába került, hanem odafigyel rá, minden szempontból a legjobbat akarja neki az autónak megadni, mintha lelke lenne. Na mi autónak is van egy neve, Timiálni ezt a Ursulának, ugye nem nagy, de drabális, mint a mi az? A Bagolynak a Bubol, Dr. Bubolnak a nővérkéje, de hogy ez inkább egyfajta gúnynév, de ő meg tényleg beszélget, ő mindennek elmondja ezt az autóját. És persze egy kicsit már bizonyos napon torz is lehet, de hogy Isten még inkább így van velünk. Tulajdonában vett népe vagyunk. A szembe fénye. A legértékes, a legfontosabb számára. Hogy Isten így tekint ránk. Amikor arról szól, hogy gyülekezeti élet, akkor egy olyan élet, ahol ezzel az atyával lehetünk együtt. Aki így tekint ránk, így gondol ránk. aki így áll hozzánk közel. Zsenések 21.3-ban ezt olvassuk. Íme az Isten sátor az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És azért tetszik ez a rész, mert igazából a mennyországban ez fog igazán kiteljesedni. Az, amiről már most is valamennyire szó van az életünk, mert már valamennyire megkosolhatunk, ennek a sokszorosa mélységben az, amit megélhetünk majd Istennel. Egy teljesen másfajta kapcsolatról van szó. Egy teljesen más mélységi kapcsolatról van szó benne. És sok minden más helyen is olvashatunk persze erről. A Filippi 3.26-ról beszél, hogy egy másik országnak polgárnak vagyunk. Adság 9.1 arról beszél, a tanítványokat említi, mint Istenben hívők, akik benne bíznak, Efezus 1.1 szentetnek hív. Jakab 2.1 testvéret nevez. Egy kicsit szeretem róla, hogy ezeket beszél arról, hogy Krisztus a test, mi pedig a fej, az olvasás pedig engem utál. Tehát, hogy nagyon sok helyen látjuk az igében azt, hogy mennyi fajta módon megjelenik az a Szentírásban, hogy mi Istennek a népe vagyunk, mint gyülekezet. Hogy ilyen módon vagyunk közösségben. És ez mind felhívja arra a figyelmünket, hogy mennyire fontos alapvető együttműködnünk, egy egységben léteznünk. A gyülekezeti életünk meg tudjon jelenni. És az eklézsia kifejezése a Bibliából származik, és a hívők helyi és működő közösségét értették ez alatt. Azt a közösséget, ahol Istennek a szándéka, meg az ő terve megjelenik. Az eklézsia, a gyülekezet, az, ahol Istennek a szándéka és a terve megjelenik. Az, hogy a terve nem csak velünk, hanem az egész világgal, és a szándéka az akarata, ami megvalósulott. Nem beszéltük, mert Derrick is annyi beszélt erről a missziós központokról, mert hogy alapvetően azt gondolom, hogy Isten az egyik szándék az, hogy Szombathely váljon egy missziós központtá. Egy olyan helyi, ahonnan nem csak messzi helyekre mennek ki emberek, vagy nem csak messzi helyekre levő embereket támogatunk, hanem akár a közeli helyekben is tudunk segíteni, hogy hatással vagyunk, akár meglevő gyülekezetekre, akár úgy gyülekezetek plántálásában részt tudunk venni. Mert nagyon jó, egyiket számomra mindig élni a dicsőítés, hogy ugyan vagytok vele, lehet, hogy nagyon megszokott dolog, nekünk még mindig nem megszokott még egy-két év után sem, hogy mennyire jött a dicsőítés. De hogy nem csak azt most akkor legyünk és élvezzük a dicsőítést, meg élvezzük a tanításra a közösséget, hanem hogy olyan módon hatással legyünk, hogy mások is más helyeken, más városban, más lehetőségen is ugyanezt éljék meg. Na akkor mi a gyülekezet? Ugye a legegyszerűbb kifejezés azt szokott lenni, eklézsia, azt jelenti, hogy kihívottak. És akkor, ha van egy kihívás valahol, akkor azt mondjuk, hogy gyertek, most kihívabbá kell fenyünk futni, akkor az egyből gyülekezeté válunk. Bizonyosan foglalják itt az eredeti értésében, igen. De hogy a kifelé, meg a hívni szavakból áll össze az eklézsia, hogy Isten kihív minket a világba társadalomból. Szó szerint értés az, hogy kihívott a közössége, az az összegyülekezés, összegyülekezünk valamire. Kijövünk a világba, és összegyűlünk arra, hogy, az előbb volt szó, Istennek a szándékát és a tervét megismerjük és megvalósítsuk. Egy gyülekezeti élet az erről szól. Abban élünk, Isten szándékát és tervét megismerjük és megvalósítjuk. És annak idején gyakran használtak egyiket ezt a kifejezést, tehát nem egy olyan dolog volt, ami néha-néha elhangzott, hanem hogy amikor kimentek mondjuk a térre, akkor is azt eklézsiának mondta, tehát nem csak az ilyen gyülekezet volt eklézsiának, csak minden más, és akkor egy célra összejöttek, akkor egy általánosan használt szó volt, akkor az mind eklézsia volt. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy gyertek ki, menjünk egy futóversenyre, akkor az valóban egy eklézsia. Mert ott is azt történik, hogy egy célért összejönnek az emberek. De mennyire vagyunk mi tisztában és képben azzal, hogy mi Isten szándéka Istenre? Mennyire keressük mi ezt, mennyire van bennünk az állandó, hogy Uram, én szeretném ezt megismerni. Mennyire tudunk mondjuk azt mondani, hogy oké, akkor a Szamária Fesztiválon mi szeretnénk valóban egy eklézsiaként jelen lenni. Hogy nem csak ott vagyunk, hogy ugyanunk a szombathelyi baptisták, hanem hogy azért vagyunk ott, mert tudjuk mi Isten szándéka Istenre. Mert benne akarunk abban lenni, és része akarunk lenni. Szóval a gyülekezet az ugye nem sosem egy épületet, egy ilyen dolgot, egy statikus dolgot fejez ki, hanem egy sokkal inkább egy olyan fajta közösséget, amiben benne vagyunk. Nem egy ismertiszteletet, nem egy tevékenységet, nem egy szervezetet, hanem a benne levő embereket. Gondolom, ez nem újdonság senkinek persze, de hogy mi vagyunk az eklézsia, mi vagyunk a gyülekezet. Úgyhogy, ha most azt mondjuk, hogy éppen jön egy nagy tornádó is eljön idáig, és elviszi az épületet, akkor vagy elmegyünk Kansasbe egy házzal együtt, vagy pedig azt mondjuk, hogy ugyanúgy megvan a gyülekezet továbbra is, mert hogy mi vagyunk a gyülekezet. Mert mi vagyunk benne a lényeg. És kétféle aspektus van, a Bibliában van a helyi meg az egyetemes gyülekezet, a helyen, amit mi alkotunk, az egyetemes, a testvér közösség, amiben benne van mindenki, akár mondjuk a soproni baptista gyülekezet, vagy a tatai református, vagy nem tudom, sok minden más lehet mondani. Tehát benne van a kiskomborzasztói akármilyen gyülekezet is. Tehát mindenki benne van, aki Istenért él, aki ő benne akar lenni. És ilyen szempontból a gyülekezetnek az élet, a gyülekezet életben benne van az is, hogy mennyire vagyunk készek velük együttműködni. Aztán a gyülekezeti jellemzői, hogy mik a jellemzői. Sokan képzeljük el a gyülekezetet, mint van egy előadó terem, mondjuk, mint itt, van mely szép szónoki beszéd, szívhez szóló, megható, és mindenki megkönnyeztet. Már gondolom, szerelünk be egy kis paprikaspréket, vagy hagymaspréket a különböző helyekre, hogy adott pillanatban benyomjuk, és akkor mindenki ugye elkezd sírni, és meghat benneteket. Vagy mások úgy gondolkodnak a gyülekezetről, mint egy hierarchikus szervezetről, ami szépen felépül, és a tetején van egy szép piros ruhába öltözött csúcsos kalapos ember, és akkor az egyház, vagy sok minden másfajta kép lehet bennünk, hogy milyen dolog, de a Biblia sok dolgot hangsúlyoz, vagy a hárra szeretnék eljátok hozni, amit erőteljesen kielősöz a Biblia, hogy mi a gyülekezetnek a jellemzője. Az egyik az egység. Ezt szólt fel, de kihagytam az egység kifejezést. Na mindegy. Így hajt az egység, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindenetnek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Első olvasatot talán kicsit úgy tűnik, hogy Pálnak beragadt el az egy, meg minden szó, és ugye azért nagyon ezt mondogatja ezt. De nem véletlen ez, mert hogy valóban ez az egyik kulcs dolga. Hogy egyfajta tömböt alkot, egyfajta egységet alkot. És nem egy ilyen monolitikus tömböt, mint egy szikla, ami nem se lehet mozdítani, meg ilyesmi, mert annyira nehéz, annyira egymáshoz szorosan kapcsolódik, hanem az van benne, hogy olyan egység, ami külön kis részekből áll. Sokkal jobban tudnám én személy szerint leírni egy legóval. Ki az, aki csinált már olyat legóból, hogy a kis elemekből épít egy kockát? Valaki próbált már ilyet? Ugye általában a kockát nem építünk, mert az olyan hát értelmetlen. Tehát házat igen, autót igen, de nem igen szoktunk kockát építeni. Próbáld ki egyszer, hogy csinálsz legóból, hogyha van otthon gyereknek, vagy maradékból padláson megtalálod a helyet, csináljuk egy ilyen, de 10x10x10 centis kockát. Hogy összerakod, már jól rakod össze, egy iszonyatosan masszív elemé válik. Noha minden elem különálló, és minden elem külön szedhető, de mégis egy nagyon masszív, nagyon tömör tömbé tud alakulni. És ugye ez a számomra inkább egy ilyenfajta, nem olyan monolitikus, mint egy cikla, de mégis olyan tömör tömb, ami egymáshoz kapcsolódik, és egymást tartja. És a középső elem az nem azért van benne stabilan, mert az annyira erős önmagába, hanem hát a többiek ugyanúgy tartják. És a szélső elem nem fog lejönni igazán, még ha le is ejtett, nagyon kicsi esélye tud lejönni, mert a többiek akkor is tartják. Egyszerűen az, ahogy egymást támasztják, egymást felülről alulról körülveszik, körülfogják, az egyfajta olyan szoros egységet okoz, vagy ad, ami megtartó erővel bír. Ugye akkor fontos látni azt is, hogy minden egyes ilyen kockánál például, aki a szélén van, az mindig sérülékenyebb. Könnyebben leválik, könnyebben le tud pattanni az egészről. És ez fontos, hogy gyülekezetben is, a gyülekezeti egységben is megvan ez, hogy amikor van egy gyülekezeti egység, akik a kifejezés a periférián vannak, akiket kevesebb kapcsolat köt össze a többi legó elemmel, a többi tagban a gyülekezetben, ők tudnak elveszni. Ők tudnak meggyengülni. Ők tudnak leválni az egységről. És amikor mondjuk azt mondja, amikor arról beszél Pál apostol, hogy a kevésbé fontos részeket jobban a figyelzetesben, az körülbelül erre próbál utalni. Hogy amikor lehet, hogy valaki elől beszél, és hát őket mindig látjuk, hogy nagyon fontos ember az egészben, és őket úgy fogalmaz, hogy kevésbé fontosnak tűnő részek. És akkor mások, aki mindig csak a hátul a padba, akkor miért ráfigyelünk, hát fontosabb inkább az ember, aki ebben vagy abban szolgál. De nem, mert hogy ő bizonyos szempontból tök könnyű helyzetben van, hiszen 20 millió oldalra körül van a másik legókkal. Védve van. De aki a szélén van, az nincs védve. Az el tud pattanni. Hogy mennyire fontos ezt jól értenünk, és igyekezni a lélekegységét megtartani a békesség kötelékével. Igyekezni és törekedni arra, hogy ő is erőssé váljon, hogy ő is ott tudjon masszívan stabilan lenni, hogy jól kapcsolódjon a legóhoz, mert ha nem, akkor előbb-utóbb el fog jutni a belülevő emberhez is. Szépen hagyjuk, hogy leváljon minden negyes réteg. Most benne van az, hogy tudjunk alkotni egy ilyenfajta egységet. És a gyülekezetben az azt mondja, hogy egy, hogy nincs megosztottság. Ha belgondoltok, akár most a gyülekezetben, hogy elkezdenénk összed dolgokat, valószínűleg 10 percen belül találnék 5 olyan témát, amiben nagyon könnyen meg tudnám osztani a gyülekezetet. nem lenne annyira nehéz feladat. Minden közösségben és minden csoportban lehet találni ilyen fajta megosztottságot. Ugye akit azt mondja, nem azt mondja, hogy nincs olyan dolog, amiben ne értenek, amiben ne másképp gondolkodnátok, hanem az, hogy a lélek által alkotott egység az, ami alapvető fontosságú. Hogy Isten lelke az, ami az alapvetést adja számunkra. Nem az, hogy éppen most akkor ki az, aki szereti a magyar foci válogatottat, és ki az, aki nem, és valakinek, valaki most nem könnyez éppen az elbukott meccsen, akkor az nem is magyar, vagy nem is szabad legyen előkezelben, vagy ilyesmi, hanem hogy az, amit a lélek formál bennünk, amit egységet ő akar formálni, hogy az, ami megbonthatatlan. És roppant fontos odafigyelni arra, hogy ez a fajta megosztottság, ez nem tudja megjelenni a kezedben, hogy ebben megmaradjon az a fajta egység. Különösen vonatkozik az egyiket akár hamis tanítások vagy egyéb dolgokra, amik szakadásokat okoznak, amik bombasztanak. Mert ezeket kell először részrevenni, ezekre kell először figyelni. Mert ezek tudják a lélek egységét megbontani. Ezek tudják tönkretenni a mi nagyszerű kockánkat. Tehát, hogy csinálj ilyen gyövezeti legó kockát már, és mindig valaki bejön, akkor átesz egy elemet, hogy egy nem tudom. Mindig van olyan hülye ötleteim. Az egyik jellemző tehát az, hogy egység van a gyülekezőben. A lélek egysége jelen van. Jelen van az, ami itt van írva, hogy egy az Isten, az Atya mindenkinek, ő az, aki által minden van a gyülekezetben. A másik, amellett, hogy ilyen egység van, az a sokféleség. Jé, megjelent később az egység. Ha, mikor jelent meg? Mindig van, itt is megjelent. Egy is megjelent. Jaj, de jó, vissza. Jaj, de jó. Valamit láttam az idézítőbe. Szóval sokféleség, Efézus 4:7 azt mondja, a kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adott. Ezt jól ismerjük már. De milyen furán hozzám, hogy a kegyelem adatot különböző mértékben, a Krisztus ajándéka mértéke szerint. És akkor nem ugyanakkor akkor a kegyelembe kaptunk? És akkor ez ilyen különböző szinten van, vagy hogyan van ez? Mit jelent ez? Ugye nem csak arról beszél, hogy milyen fajta kegyelem, hogy a kegyelem Krisztus kegyelme az állandó. Az, amit ő adott számunkra, amit megtapasztalhatunk, a megváltásnak az ajándéka. Az, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy azok, amik elválasztják Istentől, azokat Isten lerombolyozott a falakat, hogy hozzá közel kerüljünk. És hogy vagy itt most a gyülekezetben, hogy még azt mondod, hogy nem tudod azt mondani, hogy közel vagy Isten, akkor tudd meg, hogy számodra is adott a kegyelem. Vagy neked is megvan a lehetőséged arra, hogy megismerd Isten. Megvan a lehetőséged arra, hogy odány hozzá, és azt mondja, hogy Uram, fogj egy nagy kalapast, és fedd szét ezt a falat, ami elválaszt engem tőled. És Isten megteszi ezt. Ő közel visz magához. Nekünk nincs erőnk és lehetőség lebontani egy ilyen falat, de őnek van lehetőség, és meg is teszi ezt. Ha úgy vagy itt, hogy nem tapasztaltam még ezt, akkor tud, hogy ő hív téged erre, hogy a kegyelem az ott van a életedbe. Hogy Varga Gyuri összefogadta, hogy a kegyelem az meg nem érdemelt jutalom, meg nem érdemelt ajándék. Isten adnak önnek is számára. Ugyanakkor, amiről itt beszél a kegyelem, az ezen felül az, ahogy a 1 Korintusoknak 2:14 is beszél róla, hogy vannak különböző ajándékaink. Nagyon is különböző tudnak lenni, és vannak különböző fajta személyiségünk is, van sokféleség jelen van a gyülekezetben, akár az ajándékok, erősségek, személyiségekben, és néha ez iszonyatosan irritáló, nem? Nézzetek meg, amikor beszélget egy művész egy mérnökkel, és bejön egy tanár. És úgy csodak állat lesz abból, egyik sem fogja megérteni a másikat igazán, mindenki másként más megközelítésből gondolkodik, és egyik sem jobb a másiknál, de a három együtt fogja kiadni azt a jó képet, ami ahhoz kell, hogy jól értsünk meg valamit. Hogy néha nagyon káoszos kijön egy ilyenből, és nagyon sokféle személyiség, és néha idegesíti az, amikor találkozik egy kolerikus, mondjuk egy melankolikussal, és akkor az a hú, ebből mi lesz? És hogyan fognak beszélgetni? Vagy ugye, ha maradunk a 16 personalities-nél a különböző négybetes kódoknál, hogy micsoda ellentétet tudnak kijönni. De közben meg ettől lesz színes gyülekezet. Ettől lesz igazán élő vagy. Igazán tele a nagyszerűséggel. És nem tudom, voltak-e már úgy, én már voltam így, hogy mennyire jobban, hogy inkább 5 én lenne. 5 másik ember helyett. Olyan könnyen egyetértenénk, olyan könnyen megértenénk, mit akar a másik mondani. Könnyebben működne minden. És te megadok abban, hogy tök szörnyű lenne. Lenne egy olyan gyülekezet, ahol itt ülne itt most 100 én, akkor egyrészt nem lenne annyira színes és élménytelen a látvány, mint most. Másrészt már rég azt mondtam, hogy akkor menjünk inkább valahol, aztán közül beszélgessünk, és akkor ott legyünk együtt, és csináljuk ezt, mert csináljuk azt, és pörögjünk, és zúgjunk, és aztán már zúgna az egész épület, mert mindenkinek lenne egy csomó ötlete, és belebolondulnánk. Tehát, hogy tök szörnyen, hogyha így lenne. Ha veled lenne tele a gyülekezet, lehet, hogy pillanatnyilag könnyebb lenne számodra, de egy csomó dolog hiányozna. Egy csomó dolog hiányozna. És te úgy döntött, hogy úgy rak minket össze, hogy legyen olyan fajta egység, amit ő tud megalkotni a sokféleségünkből. Hogy ő tud összerakni egy sokkal szebbet, sokkal jobbat és sokkal többet, azáltal, hogy mennyire különbözőek vagyunk. És a gyerek az egyik jellemzője az egység, az ő lelke által, de a másik jellemzője a sokféleség. Azáltal különböző ajándékokat, különböző személyiséget adott bele. És hogy az, hogy legyen teljesen más ember a gyerekezetben, azt tőle kaptuk ajándékba ilyen tekintetben. És mindez azért fontos, hogy ezáltal van meg a lehetőségünk arra, hogy Krisztus különböző módon jelenjen meg a társadalomban. Hogy mindenfajta ember találkozhasson Krisztussal, és az ő teljes valójában láthassák azt. Hogy láthassák azt a Krisztust, aki éppen nagyon határozatos karakter, mert láthassák azt a Krisztust, aki szerető, aki gondviselő, aki odafigyelő, aki tud érezni, és nem pedig csak racionálisan végrehajtani feladatokat, és így tovább. Úgyhogy egyrészt a gyülekezet jellemző az egység, a másrészt pedig a sokféleség. A harmadik pedig az, hogy jelen van a gyülekezetben a kölcsönös függés egymástól. És ezt sokszor nem szeretjük, utána függeni mástól, nem? Tényleg egy kötéltől, de egymástól is. És mégis ez egy ilyen hely, ahol függünk egymástól. De azt mondja az Efézus jól ismert szakasz, Efézus 4.12, hogy ő adott némelyeket ilyen módon, olyan módon, adott néhet apostolokul, másokat profétákul, másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Hogy nem fog felépülni annélkül, hogy ebben együtt vennénk részt. Nem megy magunktól. Nem tudjuk Krisztus testét felépíteni egymás nélkül. A sokféleségben is megtalálható, és a különjegyzők nem csak egy másik embert látsz a teremben, hanem az a szemét is, aki nélkül az gyülekezet nem fog felépülni azzal, amivel akarja Isten. Hogy nem fog tudni megjelenni Isten terve és szándéka a gyülekezetben a másik nélkül. Nem fog megjelenni sem a szándéka, sem a terve a másik ember nélkül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tudjuk segíteni egymást, hogy növekedjünk, akár hitben, akár más módon. Lehet valaki olyan, hogy viszont nagy karjé vannak, és pipaszár lábai. Vannak ilyen rajzok, interneten tele van ilyen mémekkel, hogy egyik karjé erős, másik gyenge, és akkor azt mondja, hogy na most akkor szkanderezzünk, meg hasonlók. És nagyon furán néz neki egy ilyen ember, nem? Nagyon extrém módon néz neki valaki ilyen kis, mint a Bogi, most rögtön elment, Bogi lábaival, ilyen vékony lábbal, meg Schwarzenegger felső testtel. És akkor mindenki csodájára járná. Első bérna szerintem a lába, azt a súlyt. És ha nem tudunk meg egymástól függeni, akkor milyenekké válunk? Akkor a gyülekezetünk ilyenné válik. Ha nem tudunk meg függeni egymástól, akkor ezzé leszünk, mert nem lesz meg az erős láb, de az erős lesz az egyik része, a másik része meg gyenge. Ha nem tudunk bízni ilyen módon egymásban, akkor Krisztus teste úgy épül fel, hogy egy torzóvá válik. És gondolj csak be, hogy mennyire bízik a te tested az különböző részeiben. Mennyire rá van szorulva a különböző részeire. Beszélgettem egy emberrel, hát olyan 5-6 éve, már nem tudom, sok éve ezelőtt, és mondta, hogy ő aktívan sportolt, súlyokat emelt meg egyebeket, és aztán egy baleset miatt elvesztette nagy lábujját. Szóval akkor jött arra, hogy mennyire kell nekem nagy lábujja. Tehát el sem gondolta volna azt, hogy ahhoz, hogy súlyokat emeljem, ahhoz mondják a nagylábúja, és mondta, hogy előtte is mindig emelt súlyokat, ilyen erőemelő emberke volt, és hogy újra kellett tanulni az erőemelést, mert nem tudott, mindig kibillent a lába. Az, hogy nagylábúját elvesztette, az már egy ekkora torzulást okozott, és hogy újra kellett tanulni egy csomó mindent. Mennyire egymásra szorulunk ilyen szempontból, és mennyire szükséges az, hogy függjünk jó értelme egymástól. Hogy merje rátámaszkodni a másikra. Hogy merje oda menni mellé. Épp ez nagyon fontos az, hogy tudjuk segíteni egymást, és tudjunk rángodni a másikra. Hogy tudjunk odaállni a másik ember mellé. Emellett szokták mondani azt, hogy a gyülekezetnek van 5 fő jellemzője a másik megközelítésben, hogy mi az, amit üzenetet csinálsz, mert már hallottad talán elégszer, de mindig akkor van újra és újra elmondjuk, már csak azért is azt tudom, hogy a végén mindenki kívülről mondja. Emlékeztetnénk volt az ötös? Várj ki, hogy mivel kezdődik. Jezzed a Istenre az imádat. Aztán az evangélet, hogy nökös is kell Krisztus, tenni meg azonnal. Tehát, hogy az evangelizáció, a közösség, ugye még középen van, és így nézzük, közösség, tanítványság, meg mi tanulunk a házastársunktól, úgy ról és tól, és formál minket és tanít minket, meg a szolgálat a legkisebb felé. Hogy ez az öt dolog, ez meg kell, hogy jelenjen a gyülekezetben, jelen kell lenni, és újra tudom, mindig elmondom, de majd egy 20 év múlva már fogjátok elmondani másoknak, hogy mennyire fontos ez, hogy ez jelen legyen, és megfelelő egyensúlyban jelen a gyülekezetben. Mert képzeld el, hogyha mondjuk az lenne, hogy az Isten imádata, amely nem csak a dicsőítés, hanem az Istennek az imádata különböző formában, az hatalmas, az nagyon nagy teret kap, és a többi pedig tolózó. Mondjuk azt mondjuk, hogy nekünkben 60%-ban ez mondja, és a másik 10-10%-ban. Képzeljék el olyan kezet, mondjuk most kézben magadunk, aminek egy ekkora hüvelykúj van, és mondjuk ekkora kis ujjacskák. Hogyan fogsz meg bármit vele? A telefont ugye könnyű lesz majd, akkor egy tablettel is lehet telefonálni, mert van hozzá nagy hüvelykúj, de minden másban nehézséget fog okozni. Hogy nem fog tudni jól funkcionálni. És Isten hív minket arra, hogy ilyen módon megfelelő egyensúlyban legyen az öt terület. Van olyan gyülekezet, aki azt mondja, hogy mindenben figyel arra, hogy az öt terület, ez nagyjából mindig 20-20%-ot kapjon. Akár abban, hogy mennyi időt töltünk különböző dolgokkal, akár abban, hogy mennyi szolgálat megy el különböző területekre, akár arra, hogy mennyi pénzt költ a gyülekezet egy-egy területre, és mindig, hogy annyi menjen. Milyen érdekesen hangzik, nem is ilyen jól hangzik az, hogyha azt mondjuk, hogy akkor valóban mindenre ugyanakkor a költés menjen. Milyen rendre? Jóföldi rendre írtam most egy szakdolgozatot, és az Autosales This is Church, egy hallgyűlökezet pontozása könyv alapján az egyik fő vezérel, ami inspirálta, és abban van egy nagyon érdekes tétel. Azt mondja, hogy amikor egy gyülekezet elkezd zuhanni és a halála felé tartani, az egyik nagyon látványos pont benne az az, hogy az ő energia, tehát idő szempontjából és anyagi ráfolytásának a jelentős része az önmagára irányul. Amikor egy gyülekezet az ideje nagy részét azzal tölti el, hogy önmagával foglalkozzon, és az anyagi forrásainak egy nagyon domináns, még 90%-os vagy hatalmas része csak arról szól, hogy a saját dolgai megvalósuljanak, az egy tipikus előjele annak, hogy az gyülekezet ez meg fog halni. Sokszor ebben bele sem gondolunk, hogy mekkora fontos hangsúly van azon, hogy ezek a dolgok is arányban legyenek. Szóval az, hogyha jellemző imádat, emlékezett a közösség, tanítása szolgál, mennyire jellemez minket megfelelő hangsúlyal és erővel a gyülekezetben. Aztán vannak még egyéb jellemzők, hogy növekedés vagy, és nem hanyatlás vagy a közelben, hogy szentség és nem a hagyomottság, hogy hitelvi tisztaság és nem hitelvagyás, meg egyéb dolgok. Benne vagyunk ebbe. Mennyire figyelünk arra, hogy ezek jó módon jellemezzenek minket. És volt a jellemző, akkor egy harmadik terület, azt mondja, hogy mi a gyülekezet feladata. Igazából az öt dolog, amiről szó volt, ez az gyülekezet feladata, de talán még egyszer lehet mondani azt, hogy megismerje Istent, bemutassa Istent, és az embereket hozzávezesse. Tudom, többször felhoztam már ezt is, kiemészít már arra, még arra, mi van a gyülekezet honlapján, hogy mi a gyülekezet célja. És szeretek a csókot kezdve továbbadni azt. Azért már van néhány, hogy mindenki nyugodt nézzenek házi feladatban, nézzenek a honlapon, hogy mi van felírva. Mert hogy érdemes újra és újra fedezni azt, hogy igen, valóban mi ezért vagyunk együtt. A gyülekezeti élet az arról szól, hogy mi ezt megéljük, ezt átéljük. Megismerjük Istent, bemutassuk Istent, és az embereket hozzávezessük, hogy mindenki lássa és hallja Istent. A gyülekezeti életben nem csak az van benne, hogy mi jól érezzük magunkat, és az tök jó dolog egyébként, tehát ne értsetek félre, azt nem kell tudni belőle, sőt. Ha most majd az alkalom után itt vagyunk, hogy normálisan megbeszélünk, és pizzázunk, nem baj, pizzázunk közben. Nem vagy a kétszer annyi pizzát, azért mindegyébként baj, de nem baj. De hogy, tehát nem baj az ilyen dologban, nem rossz ez, csak hogy ne ez kerüljön dominánsan előtérbe. Viszont közben láthatjuk azt, hogy mi nincs a Bibliában. Nem hív minket arra, a Biblia, hogy a lehető legkényelmesebb helyet alakítsuk ki magunknak. Ettől még lehet kényelmes, és nem kötelező fapadosnak lenni, hanem ez jól jön ki itt. De hogy nem az lesz, hogy akkor mindenkinek beszerelünk ilyen nagyszerű ilyen moziszékeket, vagy ilyen kényelmesebb felett, vagy ilyen lábat hozzá a lébeket, mert attól sokan lesz, nem lesznek attól sokan. Nem lesz attól sok ember. De nem minket arra sem Isten, hogy nálunk legyen a legjobb dolog a csomó mindenben az alkalmon, viszont arra hív, hogy az evangélium itt legyen. Az evangélium jelen legyen közöttünk. Az evangélium újra és újra átütő erővel szólaljon meg. Az, hogy a kegyelem, amit Isten adott számunkra, az megismerhető és megtapasztalható a közösségben. Arra hív minket Isten. Azaz arra, hogy megismerjük a szándéket és a tervét, és ezt megvalósítsuk olyan módon, hogy továbbadjuk más embernek azt, hogy kicsoda Isten. És nagyon sok dolog van gyülekezetben, amikor várjuk azt, hogy jó legyen gyülekezetben, ami nem baj önmagában, csak hogy ne felejtjük el azt, hogy arra hív minket Isten, hogy ebben ő megjelenjen. És ehhez kell az, hogy tudjuk egymásra támaszkodni, és egymásban épülni, egymással rábízni magunkat, hogy egymáson keresztül tanuljunk Istenről. Hogy itt feltartjuk az elköteleződést, a testvére szeretetet, a felelősséget, a szolgálatot, és így tovább. És ebben mindeközben együtt imádjuk Istent. De vajon mennyire értékes számunkra a gyülekezet? Mennyit ér a gyülekezet számunkra? Mennyire fontos az nekünk? Mennyire vagyunk úgy, ahogy most reggel is hallottuk ezt, hogy a lelki otthonom. Ja, bocsánat, csak mi hallottuk, én alkalmam volt, mindegy. Vagy rámagymálkoztunk. Hogy igen, hogy a gyülekezet a lelki otthonom, ahol jó lenne, ahol ott akarok lenni. Abban gondolkodok, hogy végre itthon vagyok, végre hazajöttem. Végre megindítettek a többiekkel. Hogy mennyire értékes ez számunkra. Ahol nem számított, hogy nehezlek a másik, hogy éppen harasztok rám, mert több mindent, de vele lehetek. Tehát a családunkkal jöttünk össze, 12-en voltunk, nekem az nagy szám, mert nem tudok olyan sokan lenni. És hogy ott nem érdekelt az, hogy éppen ő vagy ő mennyire volt hülye múltkor, és mennyire nehéz vele egyet, hogy jól már megint, hanem de jól látni téged. De jó együtt lenni. Alig vártam, hogy találkozzak veled. Mennyire van bennünk ez? Mennyire akarjuk azt megélni, hogy te értékesebb vagy nekem, mint a testvérem, minden másnál. Sokkal többet érsz, mint a házam, az autóm, azért, mert a testvérem vagy. Mert te is Isten gyermeke vagy, ahogy én is. Mert látom, hogy Isten hogy tekint rád, és ezért én is úgy akarok rád tekinteni. Hogy megmerjük ezt élni, belemerünk ebbe lépni. És akadék hozni eljöttek egy példát mindenhez, Dávidnak az életéből. Nem tudom, hogy az egészet végigolvasni, mert hosszú lenne, de nyugodtan otthon is elolvasni az 1 Sámuel 17-től igazából levő szakaszokat már, amiket élt meg. Ugye azt látjuk, hogy a 17. fejezet meg a előbb részében Dávid sétál le Góliáthoz, és közben pedig soha fogalma sincs, hogy ki az, aki sétál le. Nem emlékeztek erre részre. Ugye Dávid elmegy a testvérehez, visz neki kaját, meg mindenfajta ellátmányt, új elemeket a Tetrisben, meg hasonlók, hogy nem alakozzon meg. És aztán ahogyan megy oda, azt látja, hogy itt van ez a Góliát, aki beszólogat mindenkinek. Aki szidja Izrael istenét. Nem csak Izrael népét, Izrael istenét. És ez nagyon kiakad, és leindul, hogy ha majd megmér azonnak, miért a dörgés. És nem értik, hogy mi van. Aztán megkérdezi a király, hogy hát mégis hol fogalmas is ki ez, megkérdezi, hogy ki ez. Abnér a parancsnok, vagy cserepasnok, így válaszol. A 1 Sámuel 17:55-56-ban így válaszol, Abnér kérdezi, Abnér, kinek a fia ez az ifjú? Abnér így felelt, az életedre mondom, ó király, hogy nem tudom. Akkor ezt mondta a király, hát kérdezd akkor meg, hogy kinek a fia ez az ifjú. Abnér a rafkós, miért a rafkós megvan? Ugye, király, az életedre mondom. Fie, aját életére esküszöm. Ez a fajta szöveg, igaz? De nagyon, nagyon könnyű ezt így mondani. És így Abnér össze kell, hogy király, fogalmam sincsen. És a király elkezdve azt mondja, hogy fogalmam sincsen. Te jó parancsnok. Hát akkor kérdez már utána. És akkor Abnér elindul, aztán utána, ne kell utána járni, hogy mégis melyik alkotban az ember. Hát nem tudja, hogy mindenfele. És aztán körbejárni, hogy mégis mi van. És mi Abnér kérdezi, hogy féltek, kérdez a csávó. És még odaér aztán Dávid testvére, és elmondják azt, hogy a testvérünk hozta, ő nem a sereg része, ő csak hozta a kaját, és akkor Abnér, akkor már értem, megúsztam, hogy most azt tudom, miért nem tudtam, hogy ki ez. Kiderít, és azt utána, amikor lezárjuk az egész esemény, ugye Dávid megöli a Góliátot, köszönöm, Akkor azt olvassuk az 1 Samuel 17:57-58-ban, és amikor visszajött Dávid azután, hogy levágta a filiszteust, fogta őt Abner, és Saul elé vezette. A filiszteus feje még a kezében volt. Saul megkérdezte tőle, kinek a fia vagy te, ifjú? Dávid így felelt, szolgádnak a betlehemi Isaiának a fia vagyok. Ugye eleve elég abnormális az egész kép, hogy jön egy kölyök, egy tizenpár éves fiatal, a fejében egy majdnem akkora fej, mint az enyém, és így lóbálja a haján fogva, hogy tehát a gyerekek szoktak így benni által anyukának a retiküljével, és meg megy a feje, hogy lóbálva, és úgy megy boldog, itt van, levágtam. És mikor odaér Dávid, aztán utána elmondja azt, hogy kicsoda, utána ugye beindul egy hosszú folyamat, azt most nem veszünk végig, csak azt látjuk innentől kezdve, hogy aztán két híresen jó barát, Dávid és Jonatán egymásra talál. Nagyon jó barátok lesznek. És mind a kettő nagyon komoly őstetet hajtott végre. Mindkét esetben nagy üzlem lett a vége, hasonló lelkület volt bennük, hasonló hazaszeretet, hasonló Isten szeretet. És igazából az egyik ilyen jó kép hozzá, aztán azt a képet már használtam a gyerekezetben egyszer, hogy levette Jonatán köpenyét, Dávidnak adta, ráterítette, sőt, a ruháját, meg a kardját, az íját, meg az övét is. És ez a kép szerintem volt már. Amikor egy ilyet csinálnak, akkor az a kép azt fejezi ki, hogy az én védelmem az én oltalmam alatt állsz. Tehát Ródok harcában van ez, amikor talán láttatok, amikor ugye a félszerzet nem tudom én, mindegy, próbálja rátenni az új feleségére, de túl pici, és nem éri fel, és küzdik vele, hogy rákasszol a hátára. De ez a kép azt fejezi ki, hogy az én védelmem az én oltalmam alatt állsz. És mennyire erőteljes kép ez? Mennyire erőteljes kép ez, hogy így gondolkodik róla. A királynak a fia eszmél Dávidról. Sőt, ugye aztán az 1 Samuel 18:3-ban ezt olvassuk, hogy szövetsége kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. És mi hogy vagyunk ezzel, hogy mennyire gondolunk a többiek, a testvéreinkre? Mennyire vállaljuk ilyen felelősséget egymásért? Mennyire vagyunk készek odaállni a másik mellé, azt mondani, hogy figyelj, én így tekintek rád. Hát, hogy az életnek ez az egyik alapvető kulcsa. Amikor meg tudjuk ezt élni, amikor készek vagyunk így felelősséget vállalni a másikért, amikor készek vagyunk a palástunkat a másikra teríteni, amikor odaállunk a másik mellé, azzal azt mondjuk a legó kockában, hogy rányomom azt a szellemet. Én most tartalak téged a helyeden. Én most segítek neked kialakítani azt a fajta formát, azt a fajta kockát, ami stabil, ami erős, ami majd, hogy nem áthatolhatatlan. Noha te lehet, éppen egy széles, négyes lapos vagy, nem tudom kinek ki, hogy legózik, ki, hogy nevezte ezt annak különböző korokban, de hogy a széles azt mondja, hogy két soros, a négyes azt mondja, hogy négy hosszú, a lapos meg azt mondja, hogy egy jelenből áll, pedig a három magasságú. Úgyhogy lehet, hogy egy széles, négyes lapos, vagy a másik mondjuk egy magas, keskeny kettes, és de pont úgy fog összeérni majd egymással az egész kocka a végén. Hogy tudod azt mondani, hogy teljesen de, hogy milyen forma vagy, milyen színű vagy egyebek, de én akarok abban segíteni, hogy te stabilan ott maradj. Én rátértem a köpenyemet, kifejezem azt, hogy annyira fontos vagy számomra. Mindezt azért, mert értem azt, hogy mi Isten szándéka és a terve a gyülekezettel. És én akarom, hogy látszódjon Krisztus kegyelme ebben a közösségben. Mindezt azért, mert ezt meg akarom élni. Szövetséget kötök te veled, azért, mert szövetséget kötöttem Istennel. És nekünk egy az atyánk, és őre akarom figyelni, hogy vele akarunk együtt lenni. És Isten hív minket el, hogy ezt tegyük meg. Hogy ezt tudjuk megjelenni a közötti életben. Hogy ez tudjon úgy megjelenni, hogy az hatással van mindenre és mindenkire a városban. Aztán így kilépve teljesen más hangzik el. Teljesen más jönnek hozzánk. És a lelki ajándékozók pontosan ennek az építő elemei. Hogy ebben válik láthatóvá. Ezen keresztül is válik láthatóvá Krisztus szeretete. És nem arra hív minket Isten, hogy legyünk ilyen nagyon jó szuperhősök önmagunkba, ma vagy éljük meg ezt a fajta közösséget, hogy éljük meg ezt a fajta egységet együtt. Hadd olvassak fel nektek egy kis rövid részt, egy leírást találtam arról, hogy a gyülekezetről, amiben erről van szó, így hangzik, az emberi kapcsolatok mindent átszövő hálózat a gyülekezet. Mert a gyülekezet nem a vasárnap délelőtti Isten tiszteletében él, hanem a gyülekezet tagok életének minél szorosabb összekapcsolódásában. Sok gyülekezetnek van csillogó-villogó vasárnap is tisztelete. A gyülekezetbe járó emberek nem is ismerik egymást. Nem járnak össze, nem találkoztak a hétköznapokban, nem segítik egymást, vagy együtt másokat, nem dolgoznak, vagy szolgálnak együtt szervezet vagy spontán formában. Ez is fókusz kérdése. Liturgia és szertartás központú, vagy közösség központú gyülekezetet akarunk építeni és fenntartani. Az előbbi el fog sorvadni, mert vonzása soha nem az épületnek, nem a szertartásoknak van, hanem az örömteli, személyes és tartalmas emberi kapcsolatoknak és közösségeknek. Csak hogy jól értsétek, úgy látom, hogy ez a második. Nem az első, nem a liturgia és nem az épületre fókuszál. De akkor a beteget bátorítani, ezt még inkább akarjuk megélni. Hogy ők ezt élet még inkább erről szóljon. Még inkább arra figyeljünk, amire Isten elhív minket ilyenfajta közösségre. Hogy azt mondja, azt keressük, hogy hogyan tudunk egy ilyen egységet alkotni. És amikor van a házi csoportod, és abban megéled ezt, azért van, mert pontosan ez a fókusz egy házi csoportnak. És ha nem vagy most benne még házi csoportban, hadd mondjam már, hogy hatalmas dolgot veszítesz a saját életedből. Saját magadat fosztod meg valamitől, akkor ha nem vagy része egy házi csoportnak. A többieket is önmagadtól, a saját magadat még inkább attól, hogy megéld ezt a fajta örömteli, személyes és tartalmas emberi kapcsolatot. Hogyan vagy a testvéreiddel? Mennyire tisztában azzal, hogy az ő életminőségük az rajtad is múlik. És a te életminőséged ő rajtuk is. Mennyire mersz bízni ilyen szempontból másik emberbe? Mennyire tudod, vagy engeded megélni azt a fajta bizalmi légkört, amiben benne van az is, hogy elmondanak olyan dolgot neked, amit mások talán el sem lehetnek mondani, és ahol te megosztatsz olyan dolgot, amit máshol nem tudsz elmondani. Amikor éppen szenvedsz, vagy betegségben, vagy nehézségben, amikor éppen örömöd van, akkor meg tudod osztani. Én voltam már olyan helyzetben, amikor volt egy hatalmas örömöm, és voltam felhívni két-három ember, és egy sem tudta felvenni, és ott töltöm, volt egy akarom mondani! És milyen jövünk, ha van egy gyülekezeti közösség, ahol meg tudod osztani az örömedet. Ahol van valakinek elmondani. És igen, van olyan helyzet, és azt mondod, hogy magad alatt vagy, és szükség van az, hogy arra, hogy valakivel tudjál beszélni. És persze erre egy szent válasz az, hogy hát de Isten mindig meghallgat. Igen, mindig meghallgat, ez így van. De valahogy kell egy húsfér ember. Mert Istennek a vállára nehéz rázni a fejedet. És ott van valaki, aki ezt meg tudod tenni. És gyülekezetben ezt tudjuk megélni, ezeket a pontokat. Olyan módon, aminek a másik emberet az eszköze. Mert benne van az a fajta egység, ami a lélek egységéből fakad, benne van a sokszínűség, ahogy a legók mennyire különbözőek tudnak lenni, és mindig fáj, hogy rálépsz, szóval ne lépjetek egymáson, az fájni fog. És benne van az a fajta lehetőség is, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva. És mindez, ha nincsen benne Isten személye, az ő lelke, akkor tele lesz olyan pontokkal, ahol egymást bántjuk, egymásra fájdalmat okozunk, és sírveseket generálunk. Csak ő benne van, akkor is lesz sérülés. Csak van olyan speciális kenete Istennek, ami begyógyítja ezeket. Ami nem olyan sebbeké teszi, amikor azt mondasz, hogy hú, ez emlékszem, és mennyire fejlek a másiktól, és mennyire fájdalmas ránézni, hanem olyan sebbeké teszi, hogy olyan dolgokat teszi, mint ha remélem mindenki ismeri ezt a Verdákban volt egy ilyen rész, amikor a Matukának vannak horpadásai, és elmondja azt, hogy ezt ne javítsátok ki, mert minden horpadás és minden karcolás egy nagyszerű emlék nekem a fogalmas is volt, hogy a 95-ös autóval. Hogy ne legyen kijavítva nekem ez, mert nekem ezek emlékek. És lehet, hogy lesz egy csomó sérülés az ülékezetben a testvérettől. Lehet, hogy lesznek fájdalmaid benne, mert azok mind emlékek lesznek arra, hogy Isten hogyan rakott helyre téged. Hogyan állított helyre. Még ha egy pár fájdalmas is, még ha egy pár benne van az, és meg kell tanulni azt, hogy milyen elhordozni a másikat, és milyen elszenvedni a másikat, akkor is olyan emlékeztem, amiben megtanulhatod azt, hogy Isten mit tud tenni. Úgyhogy gyülekezeti életet nézve összességében, azt látjuk, hogy gyülekezeti élet, mellett végre ezt elértettem többet is. Kicsit összeész vagyok. Ja, igen, ezeket kihagytam, bocsánat, elégettem, mert nagyon belemerültem. Ezt pedig kihagytam most, bocsi. Tudom, ilyet nem egy előadás közben szóval ilyeneket mondani, ilyen csak tovább kezdetetni és kész. A gyülekezetben megértjük azt összegezve, hogy gyülekezet az Isten családja. Hogy valóban egy család vagyunk. Nem is fél szerinti, hanem lélek szerinti. Vagy szív szerinti mutat nekünk is. De egymás testvérei vagyunk Krisztusban, ami azt is jelenti, hogy nem vagyunk magasabb olyan szinten, hanem mindenki annyira fontos részének az elemnek. A jó kockának. hogy nem épületek, vagy programok, vagy alkalmak, hanem emberek alkotják a gyülekezetet, hogy mi erre akarunk fókuszálni. Ez az elsődleges számunkra. Hogy benne van egyrészt az egység, másrészt a sokféleség, vagy különbözőség, és harmadrészt a kölcsönös függés egymástól. És hogy mindenben láthatjuk Krisztust. Hogy megéljük a gyülekezetben együtt az imádatot, a organizációt, a közösséget, a tartásokat és a szolgálatot. Aztán pedig az, hogy ahogy Dávid és Jonatán például mutatja, hogy mennyire hív minket Isten az egymás iránti szeretetre és a felelősségvállalásra. És amikor elkezdjük ezt megélni együtt, abból lesz az a gyülekezeti élet, amire igaz az, hogy azt látva a világ Istent látja, mert látja azt, hogy milyen módon szeretjük egymást. És a lelkiajándékok eszközei ennek, hogy ezt felépüljön és ezt megvalósuljon közöttünk. Ez a lehetőségei annak, vagy arra, hogy bemutassuk Krisztust a gyülekezeten belül, és a gyülekezeten kívül is. Szoktuk ezt mondani, utolsó záró gondolatként akarom még ezt elmondani hozzá, hogy nem ezt szoktuk mondani, hogy amikor a gyülekezet elmegy valakihez például kiásni egy szennyvízcsatorna lyukat, csináltunk akár pápán ilyet, vagy elmegyünk valakihez egy ismeretlen, aki számunkra ismeretlen, leadtuk, hogy leomlott nálunk a tűzfal, és a gyülekezet odan is felépítette a tűzfalat, abban látszik Krisztus. És amikor abban a faluban, ahol ilyet csináltunk éppen 20 évvel ezelőtt, amikor két évvel ezelőtt voltam abban a faluban, 16 évvel később, akkor valaki még emlegette azt, hogy maguk is baptisták, itt voltak egyszer baptisták, és nem tudom, hogy jelke nénit, mert talán még emlékszel a néni nevére, mindegy, nevére, nem is emlékszem a néni nevére, itt viszont a nének a tűzfalát a baptisták építették fel. És most azt mondom, igen, azok mi voltunk. És akkor mondjuk, jöjjenek csak, és teljesen más hozzáállással voltak. És egy ilyen dolog az egész faluban viszi a jó hírét Istennek. Amikor így meg tudjuk élni ezeket a dolgokat, amiket le van írva, akkor meg tud élni Istennek a szándéka és a terve minden olyan helyen, ahol vagyunk. Hiszen ő erre hív minket. Imádkozzunk most ezért. Olyan köszönjük az, hogy neked olyan szándékod és terved vannak, ami számunkra sokszor még ismeretlenek, vagy éppen is értjük meg a rövid távon, nem is tudjuk azt, hogy mit akarsz ebből kihozni. És nem tudom azt, hogy mi a szándék és a terved pontosan majd azzal, hogy a két lány kiviszed Brazíliába, de hiszem azt, hogy ott is meg tud jelenni ez a fajta szándékod és terved az ő életében, az ő szolgálatban, és hát, hogy majd csak éppen 18 év múlva kapunk olyan visszhangot, hogy mi az, amit tettél ebben. És nem tudjuk azt pontosan, hogy mi az a szándékod és terved, akár a különböző missziós pontokon, ahol jelen van a gyülekezetünk, ahol támogatunk és segítünk embereket, de hiszem azt is tudom, hogy idővel lesz, és majd világos lesz. Egyébként nem is számunkra, hanem csak a mennyben, de tudjuk azt, hogy amilyen te akarod, te szándékod, abban vagyunk mi benne. És szeretnénk, hogy amíg gyülekezetként egységként ebben benne lenni, szeretnénk ilyen módon megélni azt a fajta lehetőséget, hogy te kegyelmedet megéltük, mert tapasztaltuk, abban benne vagyunk, és azt odaéljük a többi ember elé. És akkor mondjuk vezessünk továbbra is ebben, hogy olyan módon lehessünk együtt így, hogy mindenki hallhassa azt, hogy te mit tettél ezért a világért. Hogy senki ne tudja elkerülni a találkozásod a kegyelmeddel. Hogy ne lehessen lehetőség arra, hogy azt mondhassuk, hogy Dávid, nem ismertem ezt. Köszönöm azt, hogy használsz minket ebben, hogy elhívsz minket arra, hogy mi ennek az emberei legyünk, hogy mi lehessünk a te kegyelmed hordozói és ennek a adatói. Amen.